Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 2026 sok szempontból egyfajta próbaév lesz a román nemzetgazdaság számára, ezt állítják legalábbis az elemzők. A közgazdászok többsége nem számít látványos fellendülésre, de abban egyetértenek, hogy nem körvonalazódik egy klasszikus válságnak a képe. Inkább egy olyan időszakot kell elképzelnünk, amely egyfajta lakmuszpapírként fog működni, megmutatja, hogy mennyire életképes jelenleg ez a gazdasági modell. A növekedés motorját elsősorban az Európai Uniós források jelenthetik, miközben a költségvetési hiány, az infláció, illetve a beruházási kedv továbbra is komoly kérdőjeleket hordoz. A mai naprakészben arról beszélgetünk, hogy mire számíthat 2026-ban a román gazdaság, és a mindennapok szintjén mit jelentenek a most előrevetíthető számok az állampolgárok számára. Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Talán kezdjük azzal, hogy hol maradt abba a 2025-ös év, milyen volt a 2025-ös év gazdasági szempontból, mert január 1-e szeretjük ilyen mágikus mérföldkőnek tekinteni, de igazából itt összefolynak a folyamatok azzal, hogy január 1-ét írunk, vagy január 7-ét írunk, azzal tulajdonképpen a gazdaság nem változott meg.
Igazából nem állt meg semmi sem. Azt tudom mondani, hogy a mostani január 1-e az mindenképpen sokkal ígéretesebb, mint a tavalyi volt, hiszen tavaly hatalmas politikai bizonytalansággal kellett szembenéznünk, és ez a politikai bizonytalanság az elnökválasztás elhúzódása miatt az rendkívül mértékben befolyásolta a befektetői hangulatot, illetve a kormánynak a mozgásterét is. Hát hiszen ne felejtsük el, hogy azok a fontos intézkedéseket, amit a kormányzatnak már korábban meg kellett volna tennie, azokat kénytelen volt az elnökválasztás utánra halasztani, hogy ne befolyásolja az elnökválasztásnak a kimenetelét negatív irányba. Ennek köszönhetően azok a főleg deficitcsökkentő lépések elmaradtak, amire nagy szükség lett volna már korábban is, és hát az ország azért megint egy jelentős méretű hiánnyal zárta a tavalyi évet, amit még megtetézett a kereskedelmi mérlegnek a további növekedése, illetve az is, hogy az infláció ismételten rekordméretre 10% közelébe szaladt föl. Úgyhogy ezekkel a nagyon nehéz örökségekkel az idei évet nem kell elkezdenünk. Van egy stabil kormányzata az országnak, illetve van egy olyan gazdasági kormányzati program, amit az Európai Unió elfogadott. Nekünk már csak annyi dolgunk van, hogy ezt végre is kéne valakinek hajtani.
A beszélgetésre készülve, különböző elemzéseket olvasva azt látom, hogy az üzleti szféra, a bankok, a közgazdászoknak a közös üzenete az egyértelmű az idei évre vonatkozóan, az alkalmazkodást már nem lehet halogatni tovább, és a kérdés most már nem az, hogy fájdalmas lesz-e, mert hogy fájdalmas lesz, hanem az, hogy döntően kinek kell viselnie a terheket. Az adóemelések mértékét azt látjuk a médiában, és ez azt mutatja, hogy a teherviselésből az átlagembernek, illetve a vállalkozásoknak ki fog jutni 2026-ban. Itt a reális alternatívája a kiadási oldal érdemi reformja, vagy továbbra is az adóemelés marad a főeszköz. Itt említette ön azt, hogy van egy felelős kormány az országnak, tehát most már nincs politikai bizonytalanság, de hogy azt illetően még mindig ott a bizonytalanság, hogy ez a kormány hogyan fogja kezelni a fiskális reformot.
Itt ugye az egyértelmű, hogy a lakosság és a vállalkozások viszik el a balhét, hogy így mondjuk. A lakosság az már a tavalyi évben is ebből jelentősen kivette a részét, hiszen ne felejtsük el, hogy a reálbér növekedések azok olyan 5%-os szintet értek el átlagba egy 9-10%-os infláció mellett, ami azt jelenti, hogy az országban hosszú-hosszú évek óta először bércsökkenés, tehát reálbér csökkenés következett be. Tehát ugye a nettó bérek azok növekedtek, de az inflációval korrigált reálbérek azok csökkentek. Tehát ez már mutatja, hogy a vásárlói erő csökkenésén keresztül, amit még ugye megtetézett az áfa emelés és az adóemelések okozta áremelkedések hatása is, az emberek zsebéből jelentős mennyiségű pénzt lehetett kivenni. Ezt természetesen érezték a vállalkozások is, csökkent a forgalmuk, megnőttek a fizetési problémák a vállalkozások körül, illetve a tovább növekvő költségek is nagyon sok vállalkozást hoztak nehéz helyzetben. Ezt majd a következő években fogjuk látni, hogy mennyire, amikor majd meglátjuk, hogy hány vállalkozás került fizetési nehézségekbe. Azért a logikus lépés egyébként a bevételi oldalnak a növekedése, mert a kiadási oldal csökkentéséhez nagyon-nagyon komoly lépéseket kell végig gondolni és végigvinni, és a költségvetésnek a jelenlegi hiánya, azt szokták mondani, hogy ez egy struktúrált hiány, tehát tulajdonképpen nem nagyon lehet csökkenteni anélkül, hogy valami borzasztóan ne fájna. Hiszen a költségvetési hiány jelentős részét adják a nyugdíjak, köztük természetesen a speciális nyugdíjak, a szociális juttatások, a oktatásügy, a hadseregre, rendvédelemre költött pénz, és emellett viszonylag kevés pénz jut akár csak beruházásokra. Tehát nem látszik az, hogy hatalmas fájdalmak nélkül honnan lehetne vágni a költségvetésből rövid távon. Természetesen közép és hosszú távon erre megvan a lehetőség a költségvetésben dolgozók számának a csökkentésével, a speciális nyugdíjak problémájának a megoldásával, de sokkal hosszabb távú megoldás, és Romániának jelenleg nincs annyi ideje, hogy ezeket a hosszú távú megoldásokat kivárja, hiszen az Unió az folyamatosan figyeli a reformoknak a működését, és amennyiben ezek a reformok nem érik el a kellő hatást, tehát ami azt jelenti, hogy idén évvégéig a 6%-os hiány elérését, akkor bizony veszélybe kerülhetnek az uniós források, az pedig nagyon kegyetlen hatással lenne Romániára, hiszen ebben a pillanatban az uniós források adják a növekedésnek gyakorlatilag az egyetlen forrását, és az egyetlen egy lehetőséget arra, hogy a gazdaság ebben az évben talpon maradjon és növekedni tudjon. Tehát ezt a kormányzat semmiképpen nem kockáztathatta azzal, hogy olyan kiadási csökkentéseket vállal, amit esetleg megtámadnak az alkotmánybíróságok, és ezeket utána majd törlik. Tehát a bevételek növekedése az egyetlen rövid távon járható út valóban.
A bevételek növekedésének az egyik forrása az adóemelés. Ezt tapasztalhatják az állampolgárok, illetve hát fogják tapasztalni az önkormányzatoknak a jelentős többsége, csak ez után fogja kiszámítani azt, hogy konkrétan mekkora ingatlan, illetve gépjárműadót kell fizetni, de hogy azt már most látjuk, hogy például egy hibrid motorral szerelt személygépkocsi esetében akár tízszerese is lehet a 2026-os adó a 2025-ösnek. Itt felmerült az állampolgárok egy részéről az, hogy bojkottálni kellene az adófizetést, mert hogy eleget viseltünk már a teherből 2025-ben, most még inkább az állampolgárokat sújtják. A közgazdászok azonban arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen bojkott az elnézést a kifejezésért óriási butaság lenne. Vágjunk itt rendet picit.
Én úgy gondolom, hogy elég sok adófizető bojkottált eddig is az adófizetést, legyünk egy kicsit cinikusak, hiszen Romániában az adóbeszedés hatékonysága az legendásan a alacsony szintű, és az Unióban a legeslegalacsonyabb szintű. Tehát igazából a kormányzatnak nagyon nagy figyelmet kell arra fordítania, egyrészt, hogy az adóbehajtás hatékonysága is növekedjen az adóemelésekkel együtt, mert egyébként fordított helyzetben valóban előfordulhat az, hogy a megnövekedett adók mellett lecsökkennek az adóbevételek. Másrészt pedig ez pontosan úgy van, hogy ön mondja, az adó elkerüléseket, vagy az adó befizetések bojkottjával szemben mindenképpen föl kell lépni, hiszen el kell azt sajnos fogadni, hogy az előző években köszönhetően annak a hatalmas költségvetési túlköltekezésnek, ami gyakorlatilag az államadósságot néhány év alatt megduplázta, az ország sokkal jobban élt, mint azt a lehetőségei megengedték volna, és ennek most fizetjük az árát. Hát megnézzük a gépjárműparkot, ott is látjuk ezt a hatást, és a környező országokhoz viszonyítva viszonylag alacsony adókat fizettünk eddig. Persze azt nyilvánvalóan meg kell fontolni, hogy milyen ütemben követik ezek az adóemelések a reális szintnek az elérését, de a kormányzatnak elég sok lehetősége lesz arra, hogy behajtsa ezeket az adókat akár az ANASZ reformjával is. Semmiképpen sem jó az, hogyha bojkottokat hirdetünk, hiszen ott viszont egy sikeres bojkott esetén viszont megint csak oda jutunk vissza, hogy a befektetői bizalom fog megrendülni az országban, és már így is a legalacsonyabb befektetési kategóriákban vannak az állampapírok. Ha még egyen leminősítik Romániát, amit eddig sikerült elkerülni, köszönhetően a kormányzat reformtörekvésének, akkor viszont olyan drágán fogunk finanszírozást kapni, ami teljesen föl fogja borítani a költségvetést, és akkor pedig biztos, hogy elbukjuk az uniós forrásokat is. Tehát nagyon óvatosan kell ezekkel bánni, nincs más megoldás ezekben a helyzetekben, addig kell nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér.
Igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy egy esetleges bojkott az tulajdonképpen oda vezet, hogy a román államnak kölcsönt kell felvennie, a kölcsön kamattal jár, és még inkább eladósodik, és végső soron a kölcsönt nem az állam fizeti vissza, hanem az állampolgárok.
Nem csak arról van szó, hogy kölcsönt kell felvenni, ez egészen biztos, hogy kölcsönt kell felvenni ebben az esetben, hanem akkor növekszik is az eladósodás, és erről beszéltem, hogy ha nem érjük el a 6%-os hiányt, akkor azzal két dolgot fogunk kockáztatni. Az egyik az, hogy az Unió elzárja a pénzcsapokat, a másik pedig, hogy Románia úgynevezett junk kötvény, tehát szemét kategóriába fog kerülni a kibocsátás, kötvénykibocsátásban, az állam finanszírozását illető kötvénykibocsátásban, amiben az Unióban legutóbb Görögországban volt példa, és pontosan tudjuk, hogy mi történt Görögországban. Szerintem nem szeretnénk bekerülni egy 20 éves válsághelyzetbe.
Most készül az ország idei évi költségvetése. Sokkal szerencsésebb lett volna, hogyha ennek a sarokszámait már január 1-én tudjuk, de hát talán ilyenre nem volt példa még a modernkori Romániának a történelmében. Tehát az idei költségvetés sarokszámai még nem ismertek. A központi hírtelevíziókon ma olyan szalagcímek mentek, hogy az egyes szaktárcáknak azt kell mérlegelniük, hogy elbocsátás vagy nadrágszíj összehúzás. Melyik a jobb út?
Egy sarokszám ismert, a 6%-os hiány. A fölé nem mehetünk. Ez ugyanaz a dilemma egyébként, amit most említett, amivel a magánszektornak is kell foglalkoznia, hiszen a költségek nem csak az államnál szálltak el, hanem a magánszektorban is, és rögtön visszatérek majd az állami részhez, és ott is pontosan ugyanez lesz, tehát a megkérdezett gazdasági vezetőknek a túlnyomó többsége az első fél évben semmiképpen sem vár sem létszámnövelést, sem bérnövelést. Mindenki úgy nyilatkozott, hogy a bérnövelésekre maximum egyedi helyzetekbe kerülhet sor, hiszen a munkabérköltségek olyan mértékben szálltak el az energiaköltségek mellett, ami Romániának a versenyképességét, a vállalatok jövedelmezőségét alapvetően rendítette meg. Tehát ez a privát szférai probléma most bizony elérte a közszférát is, ahol szintén meg kell húzni a drágszíjat, és ennek pontosan ez a két módja van, vagy az elbocsátások, csökkenteni kell a közszférában dolgozók állományát, amely egyébként európai szinten a legmagasabb, a negyedik legmagasabb a közszférában dolgozóknak az aránya, vagy pedig a jövedelmeket kell újra struktúrálni. Tehát itt valószínűleg megint egy nagyon komoly dilemma elé kerülnek a minisztériumok, de az előző években mindig sikerült ezeket átmeneti befagyasztásokkal, a nyugdíjazások előrehozásával, az átstruktúrások továbbtolásával megoldaniuk, de ebben az évben innen már nincsen kiút, ezt végig kell csinálni, hiszen ahogy az elején is beszéltük, a bevételi oldalnak a növelése az nem lesz elég mindenre.
Azt azért hangsúlyozzuk, hogy Romániában a legnagyobb probléma nem feltétlenül azzal van, hogy a közszférában dolgozóknak a száma az magas, hanem az, hogy ennek ellenére nem hatékony a közszféra. Tehát túl sok pénz megy el fizetésekre, és mégsem hatékony egyik ágazat sem.
Hát úgy gondolom, hogy ez az évek óta elhúzódó digitalizációs reformoknak a következménye, hiszen folyamatosan beszélünk arról, hogy digitalizációra van szükség a közszférában, és ezt nem látjuk. Tehát még mindig ott vagyunk a papírhalmoknál, még mindig ott vagyunk a hivataloknál, amik küldözgetnek bennünket egyik helyről a másikra, és hát hosszas sorálások nélkül nyilván semmit nem tudunk elintézni. Elsőre pedig nyilván abszolút semmit nem tudunk elintézni. Ez okozza az alapvető problémákat. Tehát abban az esetben, hogyha sikerülne olyan költségvetési és közigazgatási reformot végrehajtani, ami jelentősen javítaná a közszférának a digitalizáltságát, hatékonyságát, és ebbe beleértjük a helyi közigazgatást, és beleértjük az adóhivatalt is, akkor én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben nézhetnénk a jövő elé.
A közszféra hatékonysága az összefügg azzal, vagy ha hatékonyabb lenne a közszféra, akkor a magánvállalkozásokon is érződne ez? Megdobná ez jelentősen a Romániában működő cégeknek a számát?
Amikor megnézzük a statisztikákat, hogy mit mondanak a Romániában vállalkozást indítók és befektetők, akkor azt látjuk, hogy általában elégedettek a munkaerővel, általában elégedettek az infrastruktúrának a jelentős részével, az IT infrastruktúrával, például az építkezési infrastruktúrával, nyilván nem elégedettek az úti infrastruktúrával, viszont rendkívül elégedetlenek két dologgal. Az egyik az adórendszernek a szinten napi szintű változásával, a másik pedig a vállalkozások körülött fölgyülendő bürokráciával. Tehát ez valóban úgy tűnik, hogy lassan-lassan gátja a vállalkozásoknak. És gondoljunk végig még egy dolgot, az, amíg a közszféra az reális versenytársa a vállalkozásoknak, és a közszférában emelkedő bérek miatt a vállalkozásoknak is béreket kellett emelni, az bizony a vállalkozások esetében csökkenti a hatékonyságot, csökkenti a jövedelmezőséget, a közszféránál pedig mi fizetjük ki a közös zsebből ezeket a költségeket. Tehát ezek a dolgok abszolút összefüggnek egymással, és nem csak hatékonysági oldalon, nem csak bürokráciás oldalon, hanem költség oldalon is.
Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke a mai napra kész vendége. Annak kapcsán, vagy arról beszélgetünk, hogy mire számíthat 2026-ban a román nemzetgazdaság, a mindennapok szintjén mit jelentenek, mit jelenthetnek a most előrevetíthető számok az állampolgárok számára. 2025-ben történt egyfajta fiskális reform, vagy korrekció, ki dönts el azt, hogy melyik a helyes megnevezés, amely nagyrészt adónövelésekben és költségvetési megszorításokon alapult. Beszéltünk arról, hogy ezeknek a terheit főként a vállalkozások, illetve a lakosság viselték. Mikor fogjuk érezni ennek a hatásait? Vagy már érezzük, csak még inkább szeretnénk ezt érezni, vagy nem látjuk a fától az erdőt, vagy erdőt, mi történik itt? Vagy pedig arról van szó, hogy az elmaradt strukturális kiigazítás miatt nem szabad csodát várni.
Először is én ezt reformnak azért nagyon óvatosan nevezném, mert itt inkább ahogy ön mondta, korrekciókról volt szó. Tehát itt sem állami gazgatási, sem közigazgatási, sem költségvetési reform nem történt. Gyors korrekciók történtek, hogy az ország elkerülje a legrosszabbakat. Tehát, itt két dolgot szoktak keverni. Azt, hogy mikor lesz ezeknek az intézkedéseknek a hatása látható. És akkor erre a politikusok azt szokták mondani, hogy néhány hónapon belül az év közepéig fogjuk látni a hatását. És itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy kétféle, illetve jobban mondva háromféle hatásról tudunk beszélni. Az első hatás, amit a jó Istennek hála nem láttunk. Tehát nem láttunk államcsődöt, nem láttuk azt, hogy a befektetők kivonták volna a pénzüket, nem láttuk azt, hogy a hitelminősítők leminősítették volna az országot. Tehát ezt elkerültük, ez az elsődleges hatás, amit nem láttunk. A másodlagos hatás az a makrogazdasági kiigazító hatás, tehát az, hogy az előző években elszállt hiányt, azt sikerült elkezdeni végre csökkenteni. Hát ez az, amit idén fogunk látni, és akkor a korábbi évek 9-8%-os hiánya az le tud menni majd az évben 6% körülire. Az, amit az emberek fognak érezni a rendszernek a javulásától, az idén én úgy gondolom, hogy igazából nem várható. Tehát ez egy stabilizációs év, és az, hogy a zsebünkben több maradjon, az, hogy jobban éljünk ismételten a tavalyi évhez képest, az igazából 2027-re lesz reális cél. Azért lesznek jó fejlemények idén még. Tehát az egyik az, hogy a Európai Bizottság prognózisa is 1% fölé várja azt, hogy a gazdaság növekedjen Romániában, 1,1% körül értéket mondanak. A jegybank prognózisa az év végére 4% alatti inflációt lát, ami fantasztikus eredmény a korábbi év 10%-os évvégi inflációhoz képest, ugyanakkor pedig a reálbéreknek is egyfajta stabilizációja vagy kisebb mértékű csökkenése lesz megfigyelhető, mint a tavalyi évben. Tehát ezek még mindig olyan dolgok, hogy az átlagfogyasztó, az átlagpolgár még nehézségnek fogja érezni, még csökkenésnek fogja érezni, de ez már tényleg az a fajta fény az alagút végén, ami nem a szembe jövő vonat. Tehát a 2027-ben már mindenképpen jelentős növekedéseket és javulásokat fogunk látni, de ahhoz kell, hogy ezt az évet ezt komoly stabilizációval tudjuk végigvinni.
Az adminisztratív politikai döntések, vagy inkább a külső körülmények azok, amelyek fontosabb szerepet játszanak abban, hogy majd jobb legyen. Itt a külső körülmény alatt például arra gondolok, hogy Friedrich Merz német kancellár megkongatta a napokban a vészharangot a német gazdaságot illetően, és hát tudjuk, hogy mit jelent az, ha Berlin tüsszent.
Ha Berlin tüsszent, akkor mi nagyon meg tudunk fázni. Ezzel együtt azért az előző években mind a román, mind a magyar, mind a szlovák gazdaság, amik nagyon erősen kötődnek a német gazdasághoz, azért ezt már megérték, ennek a németországi válságnak az alapvető jeleit, és elkezdtek alkalmazkodni hozzá. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből alapvetően nagyon nagy problémát nem fogunk tudni látni mondjuk a német gazdaságnak a további vergődéséből és problémáiból. A kilábaláshoz jó lenne egy prosperáló Európai Unió, ami 2026-ban megint csak nem lesz adott a számok alapján, viszont hát nagyon sok vállalkozás elkezdett más piacokkal is együtt dolgozni, ami azt jelenti, hogy alkalmazkodtak ezek a változó piaci lehetőségekhez. A másik, a belső politikában lehetne még olyan veszély, ami az egész reform folyamatot meg tudja akasztani. Látjuk, hogy rendszeresen a politikai pártok egy kis cirkusszal egymásnak mennek és fenyegetnek folyamatosan a koalíció felbomlásával. de ez nem történt meg a mai napig, és úgy tűnik, hogy a politikusok pontosan tisztában vannak azzal, hogy egy koalíció felbomlása egy újabb választási kiírásra, egy újabb politikai bizonytalanság az ország gazdaságának hatalmas nehézségeket okozhatna, tehát felelős politikus az nem fog ilyesmit csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy a belpolitika részéről rendben leszünk, a makrogazdasági folyamatokat lehet stabilizálni, és a külpolitikai, külgazdasági problémák pedig már hozzászoktunk. Tehát de nagyon jó eséllyel tudjuk. Nyilván lehetnek olyan változások egyébként, amik extrémek. Tudjuk, hogy vannak olyan válságok, amiket nem tudunk a határon megállítani, de igazából azt tudjuk mondani, hogyha ezek a mostani körülmények körülbelül változatlanok maradnak, akkor nagyon nagy veszély nem fenyegeti az ország kilábalását. Először a stabilizálódását, aztán kilábalását. Szerintem lehetünk egy kicsit optimisták.
Maradjunk még egy picit a belpolitikánál, illetve a politikusoknál. Egy román stand-up komédis, sajnos nem jut eszembe a neve, a karácsony előtt arról mesélt, hogy olyan ez a helyzet, amiben van Románia, mint amikor vannak a rablók, akik kirabolják a családi házat, és utána meg ezekre a rablókra bízzuk a családi háznak az őrzését. Tehát utal ezzel arra, amire ön is célzott itt korábban, hogy itt volt egy választásokkal terhelt év, amikor folyt az osztogatás, és 2025-ben ennek ittuk a levét. Megértette a politikum azt, hogy nem lehet így, és felelős döntésekre van szükség annak érdekében, hogy ne kerüljünk a már említett Görögország helyzetébe?
Hát igen, egy másik viccel folytatva, ugye a görög gazdaság az elmúlt 20 évében elmondhatja azt, hogy ők nem haldoklanak, hanem így élnek. Ugye, tehát ők már hozzászoktak ehhez a stílushoz. Bár Görögország 1820, talán 23-as megalakulása óta igazából soha nem tudott teljesen kimászni az államcsődből, tehát ott egyfajta éles stílus ez valójában. Visszatérve, én úgy gondolom, hogy az elnökválasztás első fordulóját követő politikai bizonytalanság, mármint hogy a megsemmisített elnökválasztás, megsemmisített első fordulóját követő politikai bizonytalanság, ugye emlékszünk, mi minden történt. Elszállt az euró lejárfolyam, mindenféle befektetők jelentették be, hogy kivonulnak Romániából, azonnal leértékelték az államadósságnak a fizetőképességét. Tehát ez egy olyan erős üzenetet kapott a politikum, amit meg kellett, hogy értsen. Tehát azt is pontosan tudják, hogy egy felelőtlen kormányzás, és úgy gondolom, hogy ezt az Európai Unió is megértette, és azért támogatja ezekkel a hatalmas uniós forrásokkal az ország talpra állását, hogy bármilyen gazdasági bizonytalanság, gazdasági káosz az a szélsőségek felemelkedéséhez vezetne, amit nem lehet elkerülni máshogy, csak úgy, hogy azok a bizonyos ön által is említett tolvajok, akik kifosztották az előző években a közös nagy kamránkat, hát bizony másik most alternatíva nem létezik, mint hogy ezt nekik kell helyrehozniuk, ezt a problémát. Ha megnézzük, hogy hogyan azósodott el az ország egyébként, akkor bizony azt láthatjuk, hogy a Penele kormányzatok alapján alatt jelentős mértékben nőtt mindig az adósság, a PSZD kormányzatoknál kisebb mértékben, de ott is, vagy stabilizálódott, a közös kormányzásnál nőtt pedig a legjobban. Tehát itt az ideje az, hogy valóban az a politikam, aki eddig mondjuk ki gyakorlatilag mi történt, szavazatvásárlások voltak közös pénzből, hiszen a költségvetési források olyan célokra mentek el, ami a szavazóbázisokat volt hivatott erősíteni, és ez ugye azért is volt problémás, mert minden évben volt egy vagy két választás, volt, amikor három is, és ez folyamatosan azt jelentette, hogy dobálták ki a pénzt az ablakon, hogy vegyék meg azokat a szavazatokat. Na most záróra van, nincs tovább, innentől kezdve másfajta politikát kell folytatniuk. Én ezt úgy gondolom, hogy a nemzetközi közösség jelzése alapján abszolút megértették.
Déli szomszédunk egy jelentős gazdasági teljesítményt tudott felmutatni január 1-én. Bulgária áttért az euróra. Arról a Bulgáriáról beszélünk, amelyel közösen lett Románia az Európai Unió tagja. Arról a Bulgáriáról, amelyel közösen léphetett be Románia a Schengeni övezetbe. Most viszont Bulgária lehagyott minket. Ez meg kell ijesszen? Vagy foglalkozunk a saját dolgunkkal? Bőven elég ez most nekünk?
Én ezzel óvatosabban bánnék ezzel a dologgal. Egyrészt Bulgária azért már nagyon régóta odakötötte a bulgár leva árfolyamát az euróhoz. Tehát ez egy, az úgynevezett currency board, az több mint 10 éve működik. Nem pontosan, nagyjából ugye 1 euró 2 leva volt, amióta amióta ezt a currency boardot bevezették. Tehát ez ebből a szempontból nem jelent változást. Másrészt azért vannak még országok az euróövezeten kívül, olyan országok, mint Lengyelország, Csehország, ugye Magyarország is, és hát azért nem mondaná senki azt, hogy a cseh gazdaság vagy a lengyel gazdaság lebecsülendő egy szóval sem, ugye? Tehát itt egy picit arról beszélünk, hogy a saját deviza megőrzése az nem okvetlenül csak szuverenitási kérdés, hanem gazdaság szuverenitási kérdés. Tehát akkor, amikor lemondunk a saját devizánkról, akkor a gazdaságnak olyan erős állapotba kell lennie, hogy ezt az eszközt, ami az árfolyam politikában létezhet, és azt okozza ugye alapvetően, hogy egy gyengébb fizetőeszköz segíti az exportot, és az importot pedig gátolja, ezáltal tudja a hazai gazdaságot segíteni, természetesen nyilván keretek között. Tehát ilyen eszköznek a kezünkből való kiadása egy gyengébb gazdaság esetén azért az elég életveszélyes történet tud lenni. Tehát előbb meg kell várni azt, hogy a gazdaság valóban megerősödjön. Bulgár esetében is én úgy gondolom, hogy ez talán még felelőtlenség is volt, de az ő esetükben, mivel ezt a bizonyos rögzített árfolyamot már régóta bevezették, ezért ez semmiféle hatással nem fog járni. Ugye hát Románia volt olyan időszak, amikor az euróba vezetéshez tartó feltétlenül szükséges kritériumok közül majdnem az összeset teljesítette. Most ott állunk, hogy igazából egyetlen egyet teljesítünk csak talán az államadósságnak a teljes mértékét, azt sem már sokáig ráadásul. Tehát ami mögötte van, az eladósodottság mértéke, az éves hiány, az infláció, a költségvetés stabilitása, hasonló mutatókat, amik az euróvezetéshez szükségesek, azokat mind teljesíteni kéne. Bulgária ezeket nyilván teljesítette, ott klasszikusan alacsony volt a költségvetési hiány, a rögzített árfolyam miatt kicsi volt az infláció is, tehát ott azért egy kisebb gazdaságnak a kisebb problémáival kellett szembesülni, nálunk meg egy nagyobb gazdaságnak a jelentősebb kilengéseivel, de még egyszer hangsúlyozom, akkor szabad áttérni az euróra, amikor biztosak vagyunk benne, hogy a gazdaság már elég erős hozzá. Egy gyenge áttérésnél komoly inflációs és gazdasági kockázatokat hordozhat magában. Hát ne felejtsük el, hogyha vissza Görögországra, ha Görögországban a válság beütésekor nem euró lett volna, hanem drachma, akkor valószínűleg ők már rég túl lettek volna ezen a válságon. Lett volna egy 3-4-5 rendkívül kellemetlen évük, hatalmas leértékeléssel, szegénységgel, de utána a gazdaság erre jött volna, és azóta szárnyalhatnának tovább. De az euróhoz megkötötte az ő kezüket, és nem tudta a nemzeti fizetőeszköz leértékelésével megszabadulni a problémáiktól.
Diósi úr, zárásként összegezve az elhangzottakat, 2026-ra, mint a három forgatókönyv szcenáriója lebegne előttünk, és talán mindháromra van esély. Kérdés, hogy melyikre nagyobb az esély. Az első az egy valódi reformokat, nem csak fiskális korrekciókat és stabilabb gazdasági dinamikát jelentő szcenárió. A második az egy szerény növekedést, meg vállalkozói óvatosságot jelentő szcenárió, a harmadik pedig stagnálást és az Európai Unióval való feszültséget jelentő. Melyiket látja ön valószínűbbnek?
De azt kéne mondani, én körülbelül 70%-ot mondanék arra, hogy az a szenárió fog megvalósulni, ami a szerény növekedés és erős stabilizálódás. Körülbelül mondjuk azt, hogy egy olyan 20% körüli adnak a valószínűsége, hogy további problémák és feszültségek és csökkenés lehetséges, és a legkisebb valószínűséget annak látom, hogy komoly reformok lesznek. Sajnos ahhoz nincs elég elkötelezett és elég erős politikum ebben a pillanatban, úgy látom. Nagyon sok tyúkszemen kéne keresztül taposni ahhoz. Tehát megint csak abban lesz a kiút, hogyha el fogunk tudni kezdeni növekedni, és azzal párhuzamosan majd 2027-től egy sokkal reálisabb kiadási struktúrát tudunk majd a költségvetésben megvalósítani. Tehát gyakorlatilag a jelenlegi problémák kinövésében látom a lehetőséget. Még egyszer mondom, a nagyon hosszú távú struktúrált reformhoz nagyon-nagyon türelmes politikum kéne, akik tudnak egyeztetni minden érdekeltel, és ebben a percben az érdekeltek érdekei nagyon széthúzóak.
Egyszerű állampolgárként mi a teendőnk annak érdekében, hogy túléljünk? Annak érdekében, hogy minél kisebb mértékben érintsen minket, érintsenek azok a húsba vágó intézkedések, amelyekre szükség van. Most nyilván az adót azt ki kell fizetni. Mit tegyünk még? Mit tehetünk még? Vagy semmit? Legyünk türelmesek, amíg majd látjuk az alagút végén a fényt, ami nem a szembe jövő vonat?
Semmiképpen sem. Hát én úgy gondolom, az öngondoskodás, a felelősségünk az hatalmas. Én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy nyugodtan, rendszeresen, akár havonta nézze át a költségeit. Mindenképpen írja, mire költi a pénzt. Csináljon családi költségvetést, gondolját újra és újra. Azt tudom mondani, hogy engem is érnek folyamatosan meglepetések, tehát olyan költségeket fedezek föl, amik nem nagyok, de az év alatt azért több, egy éves szinten azért több ezer helyes szintre össze tudnak adódni. Nézzük meg a szolgáltatóinkat, ha kell váltsunk szolgáltatókat, biztosításnál, banknál, a hitelek kamatait tárgyaljuk újra a szolgáltatóinkkal. Tehát először is nézzük meg a saját költségeinket, és hát a másik pedig az, hogy próbáljunk meg azért valamilyen szinten takarékoskodni, mert a legtöbb romániai polgárnak az a bizonyos 3-6 havi tartalékja az nincs meg, ami egy túléléshez szükséges. És hát ahogy láttuk a beszélgetésünkből is, azért a vállalatok inkább az alkalmazások helyett a stabilizáláson gondolkodnak, vagy pedig a leépítéseken, tehát bárkit érhet ilyen baleset, úgyhogy jobb, hogyha vannak tartalékaink, és olyanokra megpróbáljuk magunkat a piacon azért eladhatóvá tenni, tanuljunk egy kis mesterséges intelligenciát, nézzünk még újabb iparágakat, ahol jobban működnek a dolgok, és a vállalkozóknál pedig mindenképpen nem árt a több lábon állás.
Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.